are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Jó estét kívánok kedves hallgatóinknak, Finta Gábor vagyok. Folytatjuk híres magyar előadó művészek sorozatunkat. Ma este egy fiatal, de már is nagyon híres csellistát mutatok be önöknek. Neve Várdai István. Ifjú Várdai István 1985-ben született, és Pécsen nőtt fel zenész családban. Édesanyja Huszics Ibolya zongoratanár, édesapja Várdai István karnagy zenetanár. 8 évesen Mátrai Mária tanította csellózni, és már ekkor rendkívüli tehetségnek bizonyult. 2004-ig a Bartók Béla konzervatóriumban tanult, ebben az időszakban háromszor nyert a Popper Dávidról elnevezett nemzetközi zenei versenyen. 2007-ben harmadik lett a 13. nemzetközi Csajkovszki versenyen Moszkvában. 2008-ban pedig első díjat kapott a Genfi Nemzetközi Zenei Versenyen, valamint övé lett a közönségdíj is. Diplomáját 2009-ben szerezte meg a Budapesti Zeneakadémián Mező László növendékeként, majd a Bécsi Zeneakadémián tanult tovább, ahol Reinhard Lackó volt a tanára. 2010 és 2013 között a Kronberg Akadémián tanult Franz Helmerston-tól. 2012-ben elnyerte a világ legígéretesebb fiatal zenészének odaért Prix Mont Blanc, 2014-ben pedig az ARD nemzetközi csellóversenyen nyert Münchenben. 2015-től Baráti Kristóffal együtt a Kaposvári Kaposfest Nemzetközi Kamarazenefesztivál művészeti vezetője, 2017 óta a Mannheimi Állami Zenei és Előadó Művészeti Főiskola professzora. 2018 őszétől a Bécsi Zeneakadémia cselló tanszékét vezeti. Ez év őszén a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetője lett. Felesége Varga Eszter harsona művész. A Virtuózok komoly zenei tehetségkutató egyik zsűri tagja. 2016 végén egy ismeretlen német mecénást hangszert adományozott neki, amit Ex Dupré Harel Stradivarius néven tartanak számon, utalva korábbi tulajdonosaira, a fiatalon elhunyt angol csellistára Jacqueline Dupré-re és Lynn Harel amerikai művészre. Elmondhatjuk róla, hogy mindössze 35 évesen már szinte mindent elért, ennek dacára, pályája még most is a felszálló ágban van. Hibátlan technika, gyönyörű csellóhang és biztos muzikalitás jellemzi játékát. A következő három zenemű jól illusztrálja ezeket a tulajdonságait. Először legutóbbi koncertjéből elevenítünk fel egy csellóversenyt, melyet már mint újdonsült művészeti vezető játszott zenekarával, a Liszt Ferenc Kamarazenekarral a Zeneakadémián. Hallgassák meg Carl Philipp Emanuel Bach A-dur csellóversenyének első tételét.
Thank you.
Most hallgassák meg Niccolò Paganini Mózes variációit. Előadja Várdai István és Walter de la Hunt. Thank you. Befejezésül hallgassák meg Popper Dávid tündértáncát, előadja Várdai István és Balázs János zongorán.
Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Az Ottavai Magyar Ház vezetőségének tájékoztató felhívása következik. Ezúttal értesítjük a Magyar Ház tagságát, hogy 2020. november 8-án, vasárnap 15 és 18 óra között kerül sor az éves tagsági gyűlésre, amelynek rendszerint márciusban van az időpontja. A rendkívüli tavaszi intézkedéseknek köszönhetően most novemberben rendezzük meg. A szavazást igénylő témakörök pontos listáját a tagsággal írásban tudatjuk a gyűlés előtt. Részletes leírást, valamint helyfoglalást az Ottavai Magyar Ház oldalán tehetnek, hiteles felvilágosításért kérjük, olvassák a ház eseménynaptárát, archívumát és hírleveleit, vagy közvetlenül elektronikus levélben, illetve telefonon érdeklődjenek. Ezt követően 2020. november 29-én vasárnap 15 és 18 óra között őszi tagsági gyűlésre kerül sor. A november hó elején tartott éves tagsági gyűlés nyitott témakörei kerülnek bezárásra. Mivel ezek alapszabályfejlesztést is tartalmaznak, különösen fontos, hogy minél többen legyenek jelen, miáltal a határozatok jobban tükrözik a közösség akaratát. A tanács a szavazást igénylő választási lehetőségeket, illetve pontokat villanypostán küldi el a tagoknak. További részletek az esemény leírásában olvashatók a honlapunkon. Az Ottavai Magyar Ház december 6-án vasárnap 11 és 3 óra között süteményvásárral egybekötött töltött káposzta, hurka, kolbász és fánk vásárt rendez. Kínálatukban ezúttal mákos és diós beigli és fánk szerepel. A beigli rendeléseket a Magyar Ház honlapján a rendelési űrlap kitöltésével adhatják le november 22-e este 8 óráig. Csak is határidőn belül leadott rendelésekkel foglalkozunk. Megértésüket előre is köszönjük. A vírusjárványra való tekintettel minden sütemény szigorúan a házban készül. Adományként süteményeket sajnos nem tudunk elfogadni. Ugyanaz nap, tehát december 6-án vasárnap fánkvásárt is tartunk. Bognár Katalin és Sue Kleckner Alt hagyományos magyar ízeket őrző konyhájában, vagyis a Magyar Ház konyhájában készül eme finomság is. Minden adagot előre csomagolunk, egy adag 4 darab fánkot jelent csomagonként. A rendelési határidő december 4-e, déli 12 óra. Töltött káposzta, valamint hurka és kolbász vására ugyanaz nap, december 6-án vasárnap kerül sor, szintén 11 és 3 óra között. Csak is a határidőn belül leadott rendeléseket nyugtázzuk, amelyet szintén a honlapunkon található rendelési űrlap kitöltésével adhatnak le. Tartalékadagokat nincs módunkban készíteni. Megértésüket előre is köszönjük. Minden adagot előre csomagolunk, a vásárok időtartama csak a rendelések felvételére szolgál. Amennyiben lehetséges, kérjük, pontos összeget hozzanak magukkal. Rendelési határidő töltött káposzta esetében a vásárt megelőző hétfő este 8 óra, a hurka és kolbász rendeléseiket jóval hamarabb november 15-e este 8 óráig kell leadniuk. Az árazás még folyamatban van. Kérjük, látogassanak el a Magyar Ház honlapjára. Semmi esetre sem maradjanak le a fent említett finomságok megkóstolásáról, fogyasztásáról. Következik Talla Marian összeállítása a középkori magyar irodalomról.
Janus Pannoniusszal nálunk addig ismeretlen új típusú költő jelentkezett teljes humanista fegyverzetben, a tudatos és öntudatos alkotó egyéniség, ki egyéni érzéseit, gondolatait fontosnak, közérdekűnek tartja, s akinek az irodalmi alkotás már nem személytelen, mondhatni mellékes, familiárisi tevékenység, hanem hivatás, benső, személyes ügy is. Olvashatjuk a Magyar Irodalom Története című könyvben. Vele akarja megörökíteni, halhatatlanná tenni nem csak mások, nem csak hazája, hanem saját nevét is. Alkotás és alkotója összefortak, elszakíthatatlanok egymástól. Poéta Daktus, aki műveit állandóan javítja, tökéletesíti, és sorsukat sem bízza a vak véletlenre, kötetbe gyűjti, lemásoltatja, és mecénásának vagy barátainak elküldve terjeszti. S az alkotás már annyira életszükségletté nemesült, hogyha nincs kinek, akkor is ír. Írok a múzsáknak, s magamért dalolok. Szembefordult a középkorral, ezt tanúsítja emberi és költői hitvallása is, nézz körül és ne feledd, hogy hű fia légy a jelennek. Ez a jelen pedig a saját erejének, tehetségének, függetlenségének tudatára ébredt reneszánsz ember jelene. Költészetének középpontjában nem is az Isten és a más világ áll, hanem az ember és az őt környező, életét széppé, boldoggá tenni tudó e világ. Az ő alkotásaival jelent meg irodalmunkban a reneszánsz tematika, az egyén, a magánember testi és lelki problémáival, a családi összetartozás érzése, az édesanyja iránti szeretet, a családnál szélesebb közösség, a hazai táj, az ember átlelkesítette természet és a humanista értelmiségi legnagyobb emléke és ihletforrása, a kultúra, a tudomány, a művészet és főképp a költészet kultusza. Ezt az újszerű tartalmat új, a humanista poétika megszabta módon öntötte formákba. Mindezt még a ferrarai iskolában kapta készen. Az iskolás humanista poétika saroktétele az imitáció volt a csodált ókor íróinak, mű- és versformáinak nyelvi, stilisztikai tökéjének és sajátosságainak utánzása. Janus költészetének nyelve a kései császárkori irodalomból táplálkozott humanista latin, az általa művelt költői műfajok is innen erednek, s velük együtt a klasszikus időmértékelés verselés különböző fajtái. A humanistáktól felújított epigramma eléggé tágan értelmezett műfaj volt, magában foglalt, mint nevének etimológiája is jelzi, minden feliratra alkalmas, rövidebb költeményt. Általában három fő válfaját művelték, a szatirikus, az erotikus és az úgynevezett monumentális, azaz dicsőítő epigramma válfajt. Janus a világ első kamaszköltője, aki 17. születésnapjára írt epigrammájában forrongó önmagát és magán keresztül a kamasz fiú testi és szellemi öntudatra ébredését versbe rögzítette. Nyers szókimondás, az apró részletekben megnyilatkozó tárgyiasság, másrészt sandas sejtések, két, sőt egyértelmű szójátékok, megjátszott álszentség, illetve frivolitás és a meglepő fordulatokra, groteszk túlzásokra épített költői technika jellemzik epigrammáit. Tömörek, kerekek, rafinált irodalmi igénnyel kiszámítottak, ugyanakkor az olvasóra cinkosan kacsintó, pajzán, kamasz humorral telítettek. Janus Pannonius névváltoztatásáról. János volt a nevem, s Janus ki a verseket írta. Megmondom, ha netán tudni kívánod okát. Nem butagőkből hagytam cserben a régi nevem, nem? Tudnál bárki különb, s szebb nevet adni nekem? Ezt hittem magam is, s lásd, Janus lettem, amint a múzsa magához emelt, s megkoszorúzta fejem.
Íme virágzik már rügyeit bújtogatja. Szép mandula fácska, láb télben virágzik, ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd. Vasból való az ég, fejed és tested fölött. Lásd, kőből a madár. Lásd, vassal jönnek eléd. Hát öltöz most vasba, és kővé meredj. Csupán vas véd meg itt, itt már csak kőbe bújhatsz. Lásd urad futását, lásd a véred elillan. Bőrünk kövek közé, fűhajunk kövek közé. Látj, meleg test vagyunk. Folyékony vér vagyunk. Hát öltözzünk, jaj, vasba, és kővé legyünk. Kőből való madár, emléket csak ez őrzi. A tett a bőr elrohadt, a vér a mozdulat elillan. Hát vas legyél, s egy kő légy a kövek közül.
Az elégiát már az antik írók is használták személyesebb, líraibb élményeik költői kifejezésére, s erre a célra ajánlotta a humanista poétika is, bár eléggé tágan értelmezve e műfajba sorolt minden szubjektívebb hangú, az epigrammánál hosszabb, disztihonokban írt költeményt. Jánosz e műfaj szabályait és gyakorlatát már Guarino iskolájában elsajátította. Már ifjúi éveiben is a hazai látogatás, az itthoni benyomások csalták ki belőle az igazi lírát. Nagy lirikussá is csak ezután érett, hogy végleg visszatért Pannóniába. Pedig hazai elégia költészete, ami a külsőségeket, a retorikus költői eszközöket, a téma megfogását és felfogását, valamint az egyes motívumokat illeti, egyenes folytatása az itáliainak. A lényeges különbség a hazaiak többsége javára a belülről jövő, valóban személyes érdekű mondanivaló, a kicsiszolt elégia formának egyedül értelmet adó lírai tartalom. Korai elégikus versei közül leíró részleteivel, s friss líraiságával egyaránt messze a többi fölé emelkedik a Búcsú várattól címen ismert költeménye. E búcsúzás, alig ha túlzunk, az első magyar földön született humanista költői remekmű. Janus Pannonius, Búcsú váradtól. A végtelen mezőket hó takarja, s a zöld berkekre is, hol lomb virított, most téli zúzmarás lepel borul rá. A kőrös szép, de jobb, ha indulunk tán, soká tart, míg elérünk Ister úrhoz. Felhát az útra, társaim, siessünk! Folyón, mocsáron át gyerünk előre, a mély tavak fölött is jég feszül már, s hol imbolygó ladikján félt a gazda, most bátran jár kell hetvenkedve vágtat, s rugdossa tán a holt hullámok élét, fel hát az útra társaim, siessünk! A szél se hajtja úgy a fürke sajkát, csapkodhat hozzá még a gyors lapát is. Ha bíboros vizén a lustatónak zefír szaladgál, s fölborzolja bőrét, mint kis szánkom, ha jó lovak röpítik, fel hát az útra társaim, siessünk! Búcsúzom én, ti lanyhán budjanó dús források is, nem terjen kénszagú köd fölöttetek, bejó is volt szemünkre a timsós víz, mely csöndesen patakzik, s még orrunkat se bántja tiszta gőze, fel hát az útra társaim, siessünk! Isten veled, te híres ritka könyvtár, hol ráakadtam annyi régi műre, itt szállt meg főbusz is, hűtlen honához, s innét a szűzi múzsák sem sietnek Kasztáliának erdejébe vissza, fel hát az útra társaim, siessünk! Búcsúzom tőletek, királyi szobrok, a tűz sem foghatott ki rajtatok, s a nehéz romok sem roppantottak össze, mikor vadlángok perzselték a várat, s a füstfelhőtől elborult az égbolt, föl hát az útra társaim, siessünk! S te is, lovas király, rőt vértezetben, ki roppant bárdot markolsz harcra készen, kinek márvány övezte síri szobrát, kiverte egykor gyönyörű verejték, Szent László, oltalmaz, s te légy vezérünk! Fel hát az útra társaim, siessünk!
Mindig szépek, nincsenek ellenségek, csak valamit. csak jó barát. Vár mindig innre át, mi a fény városában, és én élek majd veled. Mi a fény városában, boldog lesz az életed. Mi a fény városában, ami még álom világ.
Ismerd meg a vágyakat, álmod meg az álmokat, és közben itt a valóság borát. Álmod az élelem, ezt az ég a végtelen örömben. Nézd a fények városán.
Fölötte tűz a napfény, felhőtlen az ég. Bárhova nézel, nincsen folytó szürkeség. A mesék mindig szépek, nincsenek ellenségek, csak barát. Csak jó barát.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeri Bélát hallják az ottavai Magyar Rádió adásában. A vízilabdások közössége, gondolom csak úgy, mint más sportágak közössége is, nagyon összetartó közösség. A vízben, mérkőzés alatt mindent elkövetünk a győzelemért, kíméletlenül igyekszünk megakadályozni ellenfelünket a gólszerzésben, keménységtől sem riadunk vissza. A parton mérkőzés után egészen más a helyzet. Szívélyes, baráti a légkör. Rengeteg ugratás, poénkodás történik az edzések előtt és után a medence partján és az öltözőben. Ha valakinek van lehetőség elolvasni Peterdi Pál Kárpáti György szerzőpáros könyvét, amelyet Kint vagyunk a vízből címmel írtak, akkor a remek szórakozáson kívül ízelítőt kaphatnak az uszodák világának hangulatából. Az uszodákban eltöltött éveim során rengeteg érdekes egyéniséggel volt szerencsém megismerkedni, néhányal baráti viszonyba is kerültem. 1963-ban, mint már említettem, játszottam az első mérkőzésemet. Az elméleti képzésünk az volt, hogy Gyurkabel vezetésével felnőtt és válogatott mérkőzésekre jártunk. Az egyik alkalommal egy Magyarország-Olaszország válogatott meccset néztünk a szigeten. 1960-ban Rómában az olasz csapat nyerte meg az olimpiát. Carlo Pedersoli tagja volt az olasz válogatottnak. Sokaknak a név semmit nem mond, de ha azt mondom Bud Spencer, akkor mindenki tudja, kiről van szó. Carlo az utolsó válogatott meccsét játszotta a tornán, visszavonult a sportból, és megkezdte filmes karrierjét. A mérkőzés előtt odament Gyarmati Dezsőhöz, és megkérte őt, hogy mondja meg a magyaroknak, nehogy megüssék az arcát, mert a következő héten már filmezni fog, s ha hiányzik elő egy foga, elveszíti a szerepet. Gyarmati megígérte, hogy beszél a csapattal, hiszen egy ilyen régi sportbarát kérését szívesen teljesítik. A mérkőzés Carlo rémálma volt. Az igaz, hogy Gyarmati beszélt a csapattal, de megjegyezte, nem árt egy kicsit megijeszteni Carlót. Nos, ez úgy nézett ki, hogy akárki fogta is Carlót, azzal kezdte, hogy ütött az arca felé, de az utolsó pillanatban megállt a kéz 1 centiméterre az arcról. Senki nem ért hozzá Carlóhoz, de a meccs végén falfehéren jött ki a vízből. A banketten azt mondta Dezsőnek, bár soha nem szóltam volna neked, sokkal egyszerűbb lett volna 2-3 pofont elviselni, mint ez az állandó rettegés. Még egy történet az őskorból. Valamikor a 30-as évek elején, amikor az angol vízilabda még jelentős nemzetközi szerepet játszott, egy angol-magyar mérkőzés alkalmával a magyar csapat reklamált, hogy az angolok nagyon durván játszanak. A játékot vezető belga bíró magához kérette a két csapatkapitányt, s felszólította az angolokat, hogy ne játszanak olyan keményen. Az angol csapatkapitány megjegyezte, "Water polo is not ping-pong." Ha harc legyen harc, mondták a magyarok, s rendesen nekiestek az angoloknak, ütötték, vágták őket. A mérkőzés végén az angolok panaszkodtak, hogy ilyen durva ellenfél ellen nem lehet játszani. A magyar csapatkapitány halkan megjegyezte, a vízilabda az nem pingpong. Az első felnőtt mérkőzésemet a Vasas csapata ellen játszottam 17 évesen. Az akkori normák szerint a vízilabdások közt nagyon gyors voltam. A 100 méter gyorsot 58,5 másodperc alatt úsztam le. 1968-ban még nagyon sok játékosra állt az a felosztás, hogy védőjátékos vagy csatár. A védők a legritkább esetben mentek át az ellenfél térfelére, a csatárok pedig nem szerettek védekezni, nem is nagyon tudtak. A Vasas egyik védője, Bece nevén Bambusz, legalább 2 méteres volt, innen a név, aki engem fogott. Mind a 17 éves energiámmal cikáztam le és fel, amit Bambusz 2 perc alatt megunt, és egyszer sikerült elkapnia. Nem mozogj annyit a... és itt egy megjegyzés következett a nőági felmenőmre, miszerint ő nem éppen szalonképes foglalkozást űzött, amivel pénzt keresett. Mert megfújtalak. Miközben így kommunikáltunk, ő végig a nyakamat fogta, csak hogy nyomatékosítsa a mondani valóját. A helyzet kezdett nagyon komoly lenni, olyannyira, hogy nem kaptam levegőt, amire igen nagy szükség van a vízipólóban. Nem volt mit tennem, teljes erőből belerúgtam Bambusz egy igen nemes testrészébe, mire azonnal elengedett, életveszélyes fenyegetéseit megismételve. Ezek után gondosan ügyöltem arra, hogy ne legyek kéz közelbe, mert tudtam, hogy az brutális találkozás lett. A habatortán az volt, hogy még egy gólt is lőttem róla. A meccs végén odajött hozzám, gondoltam most ad egy jó nagy pofont, de helyette ezt mondta. Figyelj, öcsi, ha így folytatod, elég jó játékos lesz belőled. A következő alkalommal folytatom az uszodai élet bemutatását a sajátos szemszögből. Minden kedves hallgatónak jó pihenést, jó éjszakát kívánok!
mennyi hajnali kerés,
nekem mégsem szenvedés,
hidd el, ez szeretni kell.
Mennyi fér és kiszadás,
mennyi megpróbáltatás,
hidd el, ez szeretni kell. A vesztésre is állsz, majd újból
Shadows and moon, he's all alone in the midnight air. He runs like never before towards the hum and the roar. Will he find a home today? And all the while the city sleeps, it won't be long before they take to the streets. They'll be dripping things, oh, the shine and the ring of all the power to gold, but can be bought and be sold. And on Coyote runs against the home.